Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mit keresel még a hazait, vedd elő, vagy épp az eurót, na de hogy a francba egy dekoló tripla, egy Alex Shred meccs nyerő, vagy nézd meg, mit csinál, per, hogy a hanga. Nem híróból van, csak hősök döntenek. Ha önzőzöl, itt a szemöldök földre megy. A bőkészült játékra senki nem hunyorít, a földrészünk parkettán van, Euroleague. Hangolkán, mint a szurkerek, hadak reál. Pazar, panoráma, Fener, panareál. A labda így forog, szárok, tímbolyog. Csúcstámadások már a Mont Blanc is imbolyog. Hazai csapatok, Euro tímek. Szívd meg azzal, hogy a blokkon fennakadsz. Két akitől a szakértő feedback, nincs fölös díszlet, csak jön az extra passz. Ha elég már az amcsirú teamból, jöjjön a teamból, ez füleshez tapasz. Ha a sok néphez kéne egy kis bor, és ájzóból nincs bor, figyeld az extra passz. Figyeld az extra passz.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, végre nagyon vártuk már, hogy az Európa-bajnokságot beharangozzuk, és ez most megtörténik, azonban még az előző héten írásban a Facebook falunkon tettem én egy ígéretet nektek, hogy ugye egy-két dologra reagálunk az NBA-ből, de azt okoskodtam ki, mivel ez az EB-beharangozó az nem lesz rövid, gyaníthatólag, hogy ezeket az ilyen híreket, amiket nem nagyon volt időnk itt az utóbbi egy hónapban megbeszélni a csapat bemutatások mellett, ezeket egy csokorba gyűjtjük, és ennek a hétnek a második adásában az egyébként már felvett Minnesota Timberwolves beharangozó, azt gondolom sokan várják amúgy is, mellé vagy elé berakunk Zolival egy csokor ilyen hírt, amin ellamentálunk egy 20-30 percig, például ugye Kevin Durant-tel kapcsolatban, meg hát ki tudja, lehet, hogy addig még egy-két csere le is megy, de például a Lakers is cserélt, ugye Beverly-er, úgyhogy mindenképpen lesz miről beszélnünk, úgyhogy lesz egy olyan keleten-nyugaton adás, amikor csak az egyik felében mutatjuk be az adott csapatot, és akkor a többibe pedig különböző hírekre reagálunk Zolival. Na de a mai nap az az Európa-bajnokságé, ami hamarosan elkezdődik egyébként, és ezen az Európa-bajnokságon ráadásul a magyar válogatott is kint van, akiknek nyilván azért extra időt szentelünk, és senkit nem fog meglepni az, hogy két, hát egyrészt Euroleague, másrészt úgymond nemzetközi kosárlabda szakértőnk, a talán még nem egykori, de elég ritkán jelentkező Extra Pass Podcast két házigazdája van itt ma velünk, úgyhogy egyenként fogom őket köszönteni. Először is Gibárszki Marci, te már úgyis jártál nálunk ugye a nyár elején. Marci, szia, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, rendkívül örülök, hogy itt lehetek veletek. Nekem ezt tudjátok, hogy mindig olyan, mint egy mini karácsony, amikor nemzetközi kosárról beszélgethetek veletek. Illetve igen, most poddal kicsit el vagyunk maradva, de azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy egy-két ilyen szösszenet majd az Európa-bajnokság ideje alatt lesz a Facebook oldalunkon, ilyen meccselemzéses, kiírásos, mit láttunk eddig dolog. Úgyhogy akit érdekel, majd nézzen rá pár naponta, hogy mi újság ezzel kapcsolatban.
Szia Marci, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
És hogyha már arról beszélünk, hogy az Extra Pass Podcastnek a Facebook oldalást érdemes nézni, akkor az Extra Pass Podcast másik házigazdáját meg érdemes bemutatni, akivel szintén nemrég beszéltünk, de teljesen más témában, ugye a Cleveland Cavaliersnek a kis mini magyar podcastjét is ő indította többek között az útjára, ez pedig Adorján István. Hey Isti!
Szia, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szia Isti, én is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
És akkor most minden további beszélgetést mellőzve beleugrunk, hiszen ugye ez az Európa-bajnokság, és persze kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy nem véletlenül van, jutott ki a magyar válogatott, de ettől még nagyon nagy dolog, hogy kijutott, de ez már olyan, hogy ezen már hát elég sok csapat indul. Ez viszont rengetegeknek teremt úgy gondolom lehetőséget, például a magyaroknak is, akik szépen bekerültek egy halálcsoportba, így indulásnak. Szóval 4 darab csoport lesz az Európa-bajnokságon, mind a 4 csoportban 6 csapat, így még Zoli is egyből kiszámolta, hogy 24-es lesz összesen a mezőny, és mindenképpen a magyarok csoportjával szeretnénk kezdeni, át fogjuk nézni a csoportokat nagyjából, és csak utána beszélünk végső esélyesekről. Azt már sokan mondták, hogy gyakorlatilag ilyen mezőny még Európa-bajnokságon nem volt, nem csak ott szereplő nemzeti válogatottak miatt, hanem azt nézve is, hogy az NBA-ből, Euroligából, de milyen sztárok érkeznek, és nagyon erős a felhozatal, ha bár pár sérülés ugye volt, amiről majd beszélnünk kell, például a németeknél, az nagyon kellemetlen, de akkor kezdjük a magyarok csoportjával, és természetesen a mi nemzeti csapatunkkal. Maga a csoport úgy néz ki, hogy itt Németország van, Magyarország, Szlovénia, ugye nem nagy meglepetés, hogyha azt mondom, hogy az egyik végső esélyes, Franciaország, nem nagy meglepetés, ha azt mondom, hogy a másik egyik végső esélyes itt van ebben a csoportban, Litvánia és Bosznia-Hercegovina, akik nemrég megverték a franciákat, csak úgy mellesleg egy VB-selejtezőn. Egészen félelmetes csoportban vagyunk, és mielőtt egyáltalán az esélyekhez hozzányúlnánk, akkor Isti, arra kérnélek, hogy beszélj kicsit erről a magyar csapatról, mert hogy Hanga Ádám itt van, rendelkezésre áll, tehát a legnagyobb sztárunk itt van, és még Voja, és még Perl, és természetesen Benke, Váradi, tehát azok a nagyobb nevek, Somogyi, Keller Ákos, akiket azért az elmúlt években megszokhattunk, vagy az elmúlt pár évben csatlakoztak, azok most itt vannak. Ez körülbelül a legerősebb elképzelhető magyar válogatott?
Hát mondhatjuk így. Ha valaki aktívan követi a magyar kosárlabdát, meg a válogatott életét, annyira nem idegen ez a keret, meg ez a keret összeállítás, mert azért jó pár selejtezősorozat, vagy épp világesemény lement úgy, hogy ezek a játékosok megtalálhatóak voltak a bő per szűk keretben, tehát elég arra gondolni, hogy a Körmend kapitánya Ferenc Csaba hányszor jött már vissza azóta a válogatotthoz, hogy lemondta a válogatottságot.
Mondjuk ez kezd egy kicsit ilyen parodisztikus lenni.
Figyelj, szerintem Fepu az a fajta játékos, akit ha 45 évesen azt mondják, hogy gyere be, csinálj végig egy komplet nyári válogatott programot, akkor is bemegy.
Igen, tehát, de ő a mi Luis Colánk gyakorlatilag.
Kb. Igen, úgyhogy nem lenne rossz, hogyha a feltörekvő generációba az ő hozzáállásából akadna némi plusz, úgy oda menne a fiatalokhoz, de kérdésedre válaszolva, véleményem szerint erősebb keretet nehezen tudnánk összehozni, de itt nem is nekem a játéktudásban bújtatandó a magyar csapatnak a sikerességének a kulcsa, vagy hogy mitől várjuk majd azt, hogy ez nekünk valamilyen szinten egy jó kicsengésű Európa-bajnokság lesz, hanem inkább abból, hogy jó azt látni, hogy amit tapasztaltatok szerintem ti is azokból az időkből, amikor még ugye Hanga Ádi hazajött a selejtező mérkőzésekre, hogy kb. Ugyanazt látod, csak jobban néz ki. Tehát olyan értelemben, mint egy jó bor, tehát hogy azok a játékok, amik mondjuk olyával megvoltak, vagy akkor Kellerrel működtek, azok most is megvannak. Egy tök érdekes dologra hívták fel a figyelmet a hétvége folyamán, ami szerintem a cseh, illetőleg a litvánok elleni selejtező mérkőzésen is baromira meglátszódott, hogy Hanga eljutott egy olyan státuszba, hogy tartanak tőle az ellenfél játékosai, és nem igazán akarnak rajta olyan értelemben védekezni, hogy a lehetőségét se megteremteni annak, hogy ő közelebb jöjjön 7 méternél.
Aha, igen, mert ugye azért Ádámnak nyilvánvalóan az egyetlen, amit igazán csinálhatsz ellene, az, hogy megpróbálod rávenni, hogy visszalépős triplákat dobjon, amiben azért nem jó. És hogyha bármi más, Hanga lassan olyan szinten van, hogy bármi mást próbál, akkor abból a mi válogatottunknak előnye lesz.
Ez pontosan így van, erre gondolok, de ha megnézted például, Somogyi szerintem csak azért van ültetve, mert próbálgatunk. Tehát tök furcsa és egy bizarr dolog az, hogy Európa-bajnokság nyitánya előtt felkészülési mérkőzésként világbajnoki selejtezőket játszunk. Tehát ez olyan paradoxon, ami nyilván ritkán fordul elő egy versenysportoló életében, de most mégis így jött össze, és én tartom azt, hogy ez nekünk nem biztos, hogy az annyira rossz.
Igen, ebben minden bizonnyal egyet fogunk érteni. mondani. Most egy kicsit akkor Marci hozzád fordulnék, ugye te is egyetértesz abban, hogy ez relatív a legerősebb válogatott? Ugye azért azt tudjuk, hogy Ivković nagyon különleges módon válogat, hogy finoman fogalmazzak, tehát sokszor van az, hogy egyszerűen valakivel összeveszik, vagy valamiért nem kedveli, és ezért nem válogatott, és van olyan, akit még nagyon sokáig kedvel. Ebbe, ha teszem hozzá, egy rengeteg edzői szövetségi kapitány hasonlóan viselkedik, tehát nem egy soha nem látott dolog ez, de most szerinted van-e, aki áldozatul esett, illetve szerintem mindenképpen beszélnünk kell Filipović vagy Filipović Márkóról, aki ugye, ha jól tudom, a klubcsapata miatt végül nem jött el, pedig azért ő egy olyan, ráadásul még relatíve fiatal tehetség, aki egy atletikus 3-as, 4-es azért Benkén meg Roszkó ellenen kívül nem nagyon tudunk ilyeneket felvonultatni.
Nehéz erre a kérdésre válaszolni, nyilván Filipović Márkót én is nagy hiányzónak tartom ebből a csapatból. Szerintem közel ez a legjobb válogatott, amit valaha ki tudtunk rakni. Nyilván a múltban voltak olyan játékosaink a David Cornélék féle csapattal, ami azt mondhatjuk, hogy felvette ezzel a versenyt. Én úgy gondolom, hogy ilyen nagyon-nagyon mélyre nem érdemes visszamenni, inkább maradjunk ez a 90-es évek óta lévő magyar válogatottaknál, és szerintem egy jól működő csapat van. Ami a gyengénk, és ez nyilván a mi csoportunkban különösen erősen ki fog jönni, hogy minőségi magas emberekkel kevésbé tudjuk fölvenni a harcot, tehát azért nekünk nincs egy Nurkicsunk, nincs egy Domantas Szaboniszunk, egy Valanciunasunk, egy Rudy Goberünk, tehát itt azért nehéz lesz ebből a szempontból a mi dolgunk a csoportba, de még csak olyan magas embereink sincsek, mint a németeknek, ugye Daniel Theiss, tehát azért itt NBA és Euroliga veteránokról van szó.
De figyelj, nem, akkor azért... mit kell tudni Hopkinsról, aki ugye végül a honosítottunk lett, mégpedig, ha jól tudom, ilyen nagyon rekordsebességgel, felismervén azt, hogy nekünk igazából egy center kellene honosított pozícióra most jelenleg.
Nekem ő egy nagyon szimpatikus meglepetés volt. Feláll a triplába, lepattanózik, keményen küzd, igazi atletikus négyes. Ő fizikailag nem az a nagyon erős, mármint nem az a nagyon nagy darab játékos, de azt úgy gondolom, hogy ezt Ákosnak kell majd megoldani a palánk alatt alapjáraton is. Hopkins az négyes poszton is bevethető, viszont a gyorsabb lábú Szabonisz ellen például ő volt az egy, tehát ilyen Szabonisz-féle játékosok ellen ő lehet majd az egyetlen megoldásunk, és ő például nagyon hiányzott is a litvánok elleni meccsen Szombathelyen.
Na igen, Zoli, csak hogy körbeérjünk itt a magyar válogatottal kapcsolatban, nekem azért meggyőződésem az, hogy nagyon érdekes, de valahogy az európai kosárlabdában szerintem jobban működhet az, hogyha nincs egy nagyon erősen klasszikus ballhandlöröd, de van három, aki úgymond a saját csapatában második ballhandler. Ez egyébként nem teljesen igaz, ugye Volya meg Pell miatt, de egyikőjüket se nevezném feltétlenül olyan irányítónak, akinek nem tudom, 40%-os usage kell. Tehát ilyen szempontból nem annyira brutálisan rabdadomináns irányítók, és ugye ott van még Hanga Ádi, viszont nagyon érdekes nézni azt, hogy ez a három játékos, ez mennyire létezhet egyszerre a pályán, és már pedig ezzel kísérleteznünk kell, hiszen ez a három játékos gyakorlatilag a három legjobb játékosunk.
Igen, és ugye ezért is azért fájó szerintem, hogy Filipović Márkó nem tud ugye most játszani majd. Neki volt egy nagyon-nagyon jó szezonja ugye a Legacy-ba 2 éve, és utána nem úgy sikerült tovább lépni abból 23-24 éves kora körül, ahogy szerette volna. Szerintem benne még abszolút lehet potenciál európai szinten is, és hát nagyon-nagyon hiányzik pont azon a poszton, amiről beszéltetek. Ugye a 3-as, akár 4-es poszton is small ball-ba ő el tudna játszani, és még inkább haladhatnánk egy olyan line-up felé, ami ugye a mai kosárlabdában egyértelműen cél, most már Európában is a mostani felkészülési és a VB selejtező meccsekből elég sokat el tudtam kapni, és gyakorlatilag minden egyes gárda, minden egyes szövetségi kapitányára arra törekszik, hogy ezeket a 198 centi és 205 közötti játékosokat ugye minél többet fel tudja rakni belőle a pályára.
Mi meg inkább nyilván, úgy fogunk kinézni, mint a Bulls, nem? Hogyha belegondolsz, ugye ott DeRozan, Levine, és még legalább egy irányító, mondjuk Dosunmu, vagy Caruso, vagy hogyha nem sérült, akkor Ball, de a mi felállásunk, ugye Hangával, Perlel, meg Volyával, kicsit ehhez a csapathoz fog hasonlítani.
Igen, és ami miatt meg nagyon-nagyon fáj tényleg, hogy ő nem fog tudni játszani, az, hogy a spacinget vele, még inkább ugye, bele még inkább egy nagyon jó spacinget, relatíve jó spacinget ki tudtuk volna rakni. Az egyik legnagyobb gyengéje a mostani magyar válogatottnak, ugye én nem néztem feltétlenül az összes meccsüket meg az elmúlt 3-4 évben, mint valószínűleg ti, Marci és Isti, de számomra mindig az tűnt fel, hogy nagyon-nagyon inkonzisztens tripladobó csapat vagyunk, és nyilván Ádámnak se ez a legnagyobb erőssége, erről beszéltetek, Vojvoda is inkább, és erről beszéltünk ugye nemrég, inkább scorer, mint shooter. Vannak nagyon-nagyon jó sorozatai hátsztrékjei, de ez az a gyengeség egyértelműen támadásban, ami azt eredményezi, hogy főleg amikor a jobb csapatok ellen ugye bedeszkázzák nekünk a gyűrűt, akkor ott borzasztó nehéz nem nagy futásokat kapni, és ahogy láttak ugye nemrég ezt például a franciák ellen. Nyilván más szint, tehát erről majd beszélünk, de itt kellene szerintem egyértelműen előrelépés, és ez valamiért, nem tudom, és kíváncsi vagyok itt Isti és Marci véleményetekre, hogy ez képzés, vagy egyszerűen csak most véletlen, vagy tényleg egyszerűen mindenhol ritka az az igazi shooter, akit berakhatsz, és spotából, felkanyarodásból, és mindenhonnan eredményes tud lenni. Egyszerűen ritkák ezek a játékosok még mindig?
Hát igazából van egy ilyen játékosunk, Ferenc Csaba, igen, csak az a baj, hogy ő az egyetlen ilyen játékosunk, akinek a saját csapatában, a körmentben is ez a szerepe. Ha megnézed a magyar válogatottnak a gárd és wing játékosait, akár egy Benke Szilárdot, akár Váradit, Bert, Hangát, Voját, stb., senkinek nem ez a feladata, hogy ilyen tripla specialista legyen. Aki a magyar csapatokban tripla specialista, azok többségében nem ilyen jó játékosok, vagy védekezésben, vagy atletizmusban, vagy valamilyen egyéb képzettségi hiányban, hogy ők magyar válogatott szintet üssenek meg. Akik nekünk vannak, ők nekik meg a tripla nem feltétlen az elsődleges pontszerzési forrásuk. Nem ez a szerepük, nem ezt kérik tőlük. És igazából ez hiányzik, hogy valahol Ádámmal is kicsit ez a gond a magyar válogatottban, hogy ő se egy első számú szkórer, hanem őnek is Barcelonában irányítani kell, védekezni kell. Ha ki megkapja az ürest, akkor dobja be, de nem az az elsődleges dolga, mint mondjuk egy Ivan Fournier-nek, hogy törje be, lépjél vissza, dobj egy triplát, tehát hogy minden áron pontot szerez. Az ilyen játékosok nálunk, azok inkább a Voja például, aki viszont betörésből próbál magának általában helyet csinálni, és abból kanyarodik ki triplára, hogy egyszer-kétszer már megverte az emberét, utána kifut egy triplára, bedobja, és megint van helye betörni. Tehát nálunk igazából a szerepkörök mások azokban a játékosokban, akiket behívtunk a válogatottba.
Uh-huh. De ez akkor egyetlen készségből is fakad, tehát kevesebb az igazi jó shooter, mint amire szükség lenne.
Hát vagy ha van, akkor másban nem elég jó, hogy a válogatott szintet megüsse.
Igen. Valahol igen, meg tényleg a legjobb játékosaink azok, akik vezérszerepet játszanak a saját csapatukba, és a vezérszereppel meg általában nem ez a tripla specialista dolog jár. Nekünk nincsen olyan játékosunk, mint most sajnos csak régebbi példa jut eszembe, de mint például régen a Mirza Teletovic volt a bosnyákoknak, hogy az volt a szerepe az NBA-be is, hogy rohangáljon a triplán és dobja be. Nekünk ilyenünk nincsen, aki ezt európai elit szintjén hozná.
Na igen. Isti, mert te vagy az, ezt most megoszthatjuk szerintem a hallgatókkal, hogy lehet, hogy az adás közepén esetleg eltűnsz, és a végén újra feltűnsz, tehát ez megtörténhet, mert ugye most munkádból adódóan van egy-két ilyen, lehet, hogy bejön halaszthatatlan hívás kategória, úgyhogy még mindenképpen szeretnélek magyar válogatottról záró gondolatként, hogy ugye most felsoroltuk a magyar válogatottnak a hiányosságait, felsoroltuk azt gondolom az erényeit is, hiszen ennyi impulzív, impulzus scorer, glue guy van nálunk, de ugye nyilván hatalmas feladat, például Ivković edzőnek is, de bárkinek az lenne ebből egy minél hatékonyabb, minél jobb egyveleget gyúrni, hiszen beszéltük, hogy bizonyos típusú játékosok állnak azért rendelkezésre. Szerinted lehet-e a magyar válogatottban felemelkedője ennek az EB-nek, akiről most nem vagy alig beszéltünk, de esetleg meglepően nagyot megy?
Pont ezért mondanám, amit most éppen az utóbbi mondatokban felsorakoztattál, hogy én ebben nem vagyok biztos, de általában ilyenkor szokott az bejönni, hogy az emberre rácápol az élet. Szerintem nekünk nem is a készségekben rejlik a legnagyobb erényünk, hanem azokból a dolgokból, amit te meg az előbb Marci közösen elmondtatok, hogy itt nem egy kifejezett ról van, amiben mozog egy adott játékos, hanem mindenki bizonyos különböző szegmensekből bele tud tenni plusz. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy Váradit, egy Perzolit, ők, ha arról van szó, akkor elvállalják a triplát is, holott megnézed a magyar bajnokságot, ott ők nem számítanak rossz triplázónak, de mégis a Gábor általad felsorakoztatott mondatok jönnek ki általában nemzetközi szinten, főleg a válogatott meccseken, hogy nem olyan frankó a tripla százalékunk, meg a triplázásunk.
Zoli mondta, de igen.
Vagy bocs, elnézést. Véleményem szerint pedig előbb-utóbb valahogy össze fog ez állni, tehát értem én, hogy nagyobb nyomást kapnak a játékosok ezeken a válogatott találkozókon, de szerintem most Ádi és a vele együtt kialakuló válogatott körüli, én azt mondom, nyugalom, meg az a kohézió, amiben ez a közösség együtt dolgozik, él és lélegzik már jó pár éve, az pont ezt a nyugalmat fogja megteremteni, és persze vannak ilyen blowout meccsek, mint a franciák elleni, de azért ott minden összeesküdött ellenünk, ahogy odaértünk a meccshez, és egyáltalán, hogy belemettük.
Ja, az a másfél napos utazás, igen, az szép lehetett.
Az...
Igen, és azért ezt tegyük hozzá, hogy itt most elmondtuk a magyar válogatottnál, szerintem a kedves hallgatók is, nekik is legyértelműen leesett, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy mi úgy tudunk a lehető legjobb játékosokból válogatni, hogy azok a játékosok a saját klubcsapataikban vezérszerepben vannak, tehát magyarán mi nem tudunk válogatni a külön a roleplayerek köré, mert mondjuk megvan az első, második, harmadik számú játékosunk, és azokat legjobban körbeépíteni, mint egy ilyen álomszenárió, és miközben, hogyha megnézzük, a Európában szerintem azért elég sok csapat küzd még a mai napig ezzel, hogy azért ilyen pontosan, akkor nekem kell egy olyan 3-as, 4-es, vagy épp egy 4-es, 5-ös mondjuk, aki nagyon jól triplázik, akkor ebből a háromból kiválasztom és behívom. Tehát, hogy nyilván ez Magyarországon nem annyira működik, mert nem kosarazunk annyian, és nincs is azért olyan magas szinten a magyar kosárlabda, hogy ezt elmondhassa magáról, annak ellenére, hogy fejlődik, ezt ne hallgassuk el. Viszont azért szerintem elég sok olyan európai válogatott van, akinél ez a probléma még igenis fennáll. És ha van egy, akinél nem, azok a franciák. Szóval, hogy én velük kezdenék itt a csoport ellenfeleink közül, mert nekem nagy meglepetés volt, hogy most kikaptak Boszniától, de ettől függetlenül minden fogadó iroda a franciákat várja a legkisebb boccal jelenleg, tudásom szerint. Én úgy veszem észre, hogy azért a franciák Európa fő olyan csapata, akik kétféle válogatottat is kiállíthatnának, tehát magyarán őnekik olyan emberanyaguk van, amiből tökéletes ötösöket tudnak Rudy Gobert köré építeni, és Fournier köré építeni, és hát itt Marci, tovább is dobnám neked a szót, mert nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre, hogy franciák csak felsülni tudnak ezen az EB-n.
Nagyon örülök, hogy engem szólítottál meg először, mert ez az egyetlen olyan sport, amiben én mindig a franciák ellen fogadok. Én gyerekkomorom óta óriási francia foci válogatott szurkoló vagyok. Elég egyszerű dolog, Marcel Desailly-nak hívták a legendás védőjüket, amikor én kisgyerek voltam, és akkor emiatt én rákattantam, mert hogy truszák vagyunk. De a kosárban én nagyon nem hiszek a jelenlegi francia válogatottban, ugyanis nekem pont az jött ki a bosnyákok elleni meccset, én azt utólag megnéztem, és nekem az jött ki, hogy Rudy Gobert köré nem lehet olyan jó válogatottat rakni, hogyha az ellenfélnek van egy klasszis centere. Ugyanis Nurkić sokkal jobban meg tudta őt verni a saját oldalán folyamatosan, mert ugyanolyan képzett, ugyanúgy NBA játékos, mint amennyire Rudy Gobert bárki mást le tudott venni a pályáról, viszont támadásban meg annyira minusz az ember, hogy tényleg semmire nem használható, főleg az európai, tehát úgy mondom, hogy a FIBA szabályrendszerben, ahol még ráadásul még jobban megtömik neki a festéket.
Tehát nem egyszerűen... tud befúdni, nem tudna annyi eliupot.
Tehát se zsákolni nem tud úgy, se belépni, nincsenek meg a dunker spoton megkapott labdái, és egyszerűen annyira képzetlen az az ember, hogy félelmetes, hogy ő neki ezzel milyen karrierje van az NBA-ben. Én nekem ők ilyen nagy talány, mert hogyha Fournier kifog egy rosszabb napot, akkor én viszont bennük nem látom a pontot. Egyszerűen nem érzem azt, hogy honnan fog jönni, és hogyha megnézted például azt a meccset, akkor Poirier-vel jobban is működött a francia válogatott, mert ő hozzá tud annyit rakni támadásba, hogy nem baj, hogy kap pár pontot, mert ő legalább egy képzett, egy rendes post-up move-val rendelkező.
Hát meg triplával, ne hallgassuk el, hogy ő azért azt is el tudja ereszteni. Illetve Poria azért nem olyan rossz védő, tehát ő amikor...
Egyáltalán nem, tehát ő azt mondom, hogy ő tudja kompenzálni támadó oldalon, és most a jelenlegi francia válogatottban bár jó játékosok vannak, de igazából egy kiemelkedő szkórerjük van, Fournier. Rajta kívül a többiek azok olyan jó kis játékosok, el tudsz állni az agyuk, tehát Luvavu Cabarrot is képes bármikor egy 20 pontra, de alapvetően azt gondolom, hogy nem nekik fog állni a végén az ászló. Én abban sem vagyok biztos, hogy ők lesznek a csoport elsők ebbe a csoportba, sőt, én inkább azt mondom, hogy nagyobb eséllyel fogadnék arra, hogy nem ők lesznek a csoport elsők, mint arra, hogy igen.
Bocsisti, még nem hozzá, hanem Zolihoz fordulnék, hogy ugye ez klasszikusan az a válogatott, hogy tele van olyan játékosokkal, akiknek a skillsetjük az NBA-ben nem engedte meg nekik, hogy túl nagy szerepük legyen, ezért a fele már visszatért igazából Európába, ugye Jabusele-re, Huerta-re gondolok, Huertel, ugye, mielőtt még bárki félreérteni, aki hallgat ezt az elbetűt, de azért Luavu Cabarrot igazából ezek lehetnének NBA játékosok minden gond nélkül jelen egy pillanatban is.
Okobót is említetted volna, igen.
Okobó, ja. Így van. Tehát lehet, hogy itt is azért nemzetközi szinten ki tud jönni az, hogy nekik egy picit ez sok lesz, és lehet, hogy az NBA-ben soha át nem menő ABC-es társai, akik viszont Európában azért jó karriert futnak be, meg futottak be, valójában itt is ők lesznek inkább azok, akik jobban számítanak majd.
Bocsánat, egy mondatot hagyd szúrjak csak közben, mert Jabusele-t kifelejtettem, és te őt mondtad. A csávónak fantasztikus karrierje van, mióta visszajött Európába, eszméletlen jól játszik a Reálba, és ő például egy ékes példája annak, amikor nem vagy elég gyors, hogy az NBA gárdokkal fölvedd a versenyt, ezért kiszorulsz az NBA-ből, de valójában viszont nagyon képzett vagy, jókezű vagy, megvan az atletizmusod, és az erősebb, lassabb játékosok ellen föl tudod venni palánk alatt a harcot. Ő egy ékes példája annak, hogy neki a FIBA kosár ezerrel jobban fekszik, és őtőle például nagy EB-t is várok a franciák közül.
Amire én mindenképpen franciáknál mindig figyelek, nem feltétlenül szoktam nagyon szeretni az európai edzőket. Illetve ez így nem igaz. Sokszor azt tapasztalom, hogy kicsit már túlzásba viszik a régi edzői filozófiát, és ilyen nagyon-nagyon vaskezű edzőnek számítanak, és Collet pont az az edző, aki szerintem nagyon jól tudta vegyíteni a karizmát, a személyiséget, ezzel a kicsit, nem kicsit, inkább azért európai keménykezűséggel, amit az NBA-ben azért nem feltétlenül látunk, pár edzőt leszámítva, és hát nagyon-nagyon szép eredményeket ért el azért ezzel a gárdával. Volt, ahogy Marci mondta, hogy mindig ellenük fogad, ez nem jött ki mindig ugye győzelmekben. Egyszer tudták megnyerni ugye az EB-t 2013-ban, ami ott ugye Collet ott van, voltak érmes helyezéseik többször is, de valahogy nekem is az volt az érzésem, hogy a franciák azért nem egy ilyen tuti biztos csapat, és pedig az emberállomány alapján lehet, hogy azzá kellett volna válniuk, ami Spanyolország volt, ugye. Gyakorlatilag 2008-tól, vagy 2007-től kezdve egészen talán 15-ig. Ugye az volt a spanyol arany éra gyakorlatilag, amikor ugye VB-ket, EB-ket nyertek. Ebből a szempontból mondhatnánk, hogy egy kicsit alul teljesítettek, mert szerintem a keretük az utóbbi 7-8 évet nézve azért magasan a legjobb. És voltak olyan világversenyek, például ugye itt az európai kontinens tornáról beszélek, ahol szerintem kimagasan a legjobb keretük volt. Tehát 2015-ben én azt gondolom, hogy az ő keretük erősebb volt, mint a spanyolké. És ugye a 17-es EB az meg kifejezetten gyengén sikerült nekik. Mostanra jutottunk talán el oda, ahol pont ezért is, mert volt most azért nagyon sok olyan játékosuk, aki kicsit alul teljesített, és most ott vannak ennél a 26, 28, 30-ig bezárólag életkorban, életszakaszban, amikor egyértelműen kiderült, hogy nem tudták beteljesíteni azt a tehetséget, ami bennük volt. Én Cabarrot is ide venném abszolút, de lassan ide kell venni szerintem Okobót is, akit én nagyon nagy tehetségnek tartottam még a draft előtt, és kifejezetten imádtam a játékát. Azt gondoltam, reméltem, hogy akár a messze nem ilyen jó szánszba is persze, de akár szerep juthat neki. Valamilyen szinten egyébként még Fournier-t is ide sorolom, aki egy nagyon-nagyon tehetséges szkórer, de ugye most arra így 30 éves korára már pontosan tudjuk azt, hogy mennyire gyenge védő. És nem is feltétlenül a legjobb szellemisége van megáldva, szerintem egy Huerta-t, szerintem ebből a szempontból egy sokkal jobb építő kocka Collet-nek is.
Tehát akkor összesítve te is osztod azt, hogy a franciák nem biztos, hogy most fognak tudni kitörni ebből a relatív alul teljesítésből.
Igen, beszélünk majd más csapatokról ugye még az esélyesek között, de egyértelmű, hogy most nincsen, én azt gondolom, és a szlovének sem kiemelkedő esélyesek, és ezt nem csak most a minap németek ellen lejátszott meccsben mondom.
Akkor menjünk tovább, Szlovénia ugyanis ugyanúgy csoport ellenfelünk, ha már emlegette őket Zoli és Marci, amivel Isti most éppen nincs velünk, mint ahogy ezt előre jeleztem, hogy előfordulhat. Marci, elképzelhető-e az, hogy a szlovénok nem tudják azt a csapatot Doncsics köré rakni, amit egy lassan már mondjuk másfél éve NBA-t követő szurkoló is tudná, hogy mi kell köré. Tehát ez a tudás megvan, de lehet, hogy a szlovénok ezt nem tudják köré rakni, és mondom ezt azért, mert én kicsit úgy érzem, hogy a szlovénoknak a teljesítménye, főleg itt az EB-re rávezető másfél hónapban az eredmények alapján, nem túl biztató, és biztos vagyok benne, hogy Zoli is ezért mondja, hogy ők sem számítanak kiemelkedőnek.
A szlovénoknak hasonló problémái vannak, mint nekünk a magyar válogatottban, hogy van kiemelkedő játékosuk, nyilván azért Doncsics magasan-magasan emelkedik ki, akár a teljes világkosárlabdájából is, még Ádám azt mondhatjuk, hogy inkább az európai közegben egy kiemelkedő játékos, de ugyanaz a probléma náluk is él, hogy nem igazán van se klasszis magas emberük, aki ténylegesen extra lenne, illetve nekik is problémáik vannak azzal, hogy a kiegészítőket honnan vadásszák elő, mert bár van egy Prepelicsük, van egy Gorán és Zorán Dragicsük, de igazából nem jellemző az most már, meg soha nem is volt, hogy annyira kiemelkedő játékosaik lennének. Nyilván játszanak különböző spanyol bajnokságban, egyéb európai klubokban, de nem olyan extrák a kiegészítőik. Én mondhatnám azt is, hogy nem jobbak, mint a magyar kiegészítők. Nem véletlen az, hogy ők is már évek óta honosított magas emberekkel nyomulnak. Ugye egy ideig Anthony Randolph volt, most éppen Mike Dobia, aki a honosított magas emberük.
Hogyha ezt, valakinek rémlene esetleg hallgatóink közül, nem hiszem, hogy túl sokszor emlegettük, de ugye őt még a Suns anno draftolta, csak aztán sose hozta át Mike Tobit, és egészen jó kis karriert kezd befutni Spanyolországban, de Marci most el fogja mondani, hogy például vele is mi a probléma.
Hát vele is ez a probléma, hogy igazából bár van egy jó shootingja, de se nem extra védő, se nem extra lepattanózó, olyan mindenből tud egy kicsit, de semmiben nem jó igazán, és mellette meg már nem fiatal, tehát hogy ő már ennél jobb játékos nem lesz. Úgy gondolom, hogy Anthony Randolph mindig is jobb játékos volt kettejük közül, és őt sajnálhatják, hogy ő már nem áll a szlovén válogatott rendelkezésére. Mellette, akit még mindenképp érdemes megemlíteni, az Klemen Prepelics, ő egy igazi shooter specialista, kívülről, középtávolról egy ránt halálos, hogyha a kezébe jön a labda.
Ő az, akiről azonnal rávághatjuk, hogy ha ő az NBA-be akart volna menni, és lett volna annyi szerencséje, hogy pont felfigyelnek rá, akkor ő az NBA-ben rotációjátékos lenne.
Simán, biztos vagyok benne, igen. Sőt, ő ha most lehetne fiatal, most lenne ilyen 21-22 éves, akkor biztos vagyok benne, hogy még előkelő helyen is lenne draftolva, tehát hogy minimum első kör közepe vége, tehát hogy ő ott azért simán el kellene, mert olyan keze van, és ráadásul ő úgy is mozog mindig, hogy Doncsics megtalálja, nem mint a Doncsics bárkit nem találna meg a pályán, de hogy ő tényleg mindig fönn van a keze, tehát akkor is, ha háttal vannak neki, ő akkor is fönn van a keze, és várja, hogy megkapja a labdát. Én úgy gondolom, hogy a szlovéneknél egy dolgon fog múlni, hogy Doncsics tudja-e azt az extra klasszist hozni, amire amúgy bármikor képes. Ha igen, akkor ő ezzel a közepes csapattal is el fog jutni az érmes helyekig. Ha nem, akkor viszont egyértelműen annak köszönhető, hogy egyszerűen a szlovén válogatott se olyan tehetséges rajta kívül, mint amennyire azt gondoljuk, hogy az ott lennének.
Hát igen, meg ezek olyan dolgok, érted, hogy én annyira dukloltam Csáncsárnak, ugye így kell mondani, és nem Káncsár, szóval, de a Denver Nuggets játékosáról van szó, aki most is jelen pillanatban is a Denvernél van, hogy mikor kerül már úgy pályára Denverben, hogy a rotációba, és még akkor se tudott bekerülni, amikor ugye a két fő sérültje volt a Nuggetsnak, pedig mellesleg mondom, és szerintem majdnem minden Nuggets szurkoló nevében is, amikor játszik, akkor általában jó. Vagy legalább olyan dolgokat mutat rendszeresen, ami teljesen biztató. De Csáncsának is majd el kell gondolkozni azon, hogy szépen hazajön Európába, és itt kiteljesíti a karrierjét. Csak két év pad végén ülés után ő is most hazajön, és voltak jó meccsei, egyáltalán nem biztos, hogy a saját potenciáját például ezen az Európa-bajnokságon beteljesítheti. Zoli, te itt triplán érintett vagy, mert a szlovénoknak is, szlovénokat is nagyon szeretett, Csáncsárt is, és ráadásul Denver Nuggets a második kedvenc csapatod.
Csáncsárnak van egy, és én Csáncsárnak fogom mondani, ha nem haragszol, ugye az emlékszem, hogy így szoktam meg. Az a baj vele, hogy amiben elvileg jó, igazából abban sem lehetünk biztosak, hogy mennyire jó, és itt most én tényleg az NBA-re hagyatkozom, tehát nem néztem meg például az elmúlt, nem tudom, 30 vagy X plusz meccsen elért tripla százalékát a szlovén válogatottban, de az NBA-ben gyakorlatilag egy nagyon-nagyon jó shooter volt most a 21-22-es szezonban, viszont rohadt keveset játszott, tehát olyan nyúlfartnyi minta áll rendelkezésünkre, hogy ebből egyszerűen nem lehet következtetéseket levonni, és a legnagyobb baj az, és itt most főleg NBA szintről beszélek, hogy borzasztó lassú a méreteihez képest. Tehát egy 203 centis csávónak nem szabad ennyire döglassúnak lenni, és az NBA-ben gyakorlatilag ez az, ami meggátolja őt abban, hogy sokat játszon, mert ha Jokic mellé felrakod őt a periméterre védekezni, akkor gyakorlatilag egy automatikus két pont. És úgy két pont, hogy zicser a gyűrűnél. Tehát gyakorlatilag játszhatatlan NBA szinten, NBA szabályokkal, ahol ugye a rendelkezésre álló terület ilyen jelentős, és ilyen atléták vannak. Szerencsére ez azért az európai kosaradon másképp van, tehát ő a válogatottban azért rendre jobb teljesítményt tud nyújtani ennél, ugye kisebb a pálya, a szabályok is abszolút annak kedveznek, hogy egy-egy ellen hatékonyabban lehet védekezni, de ő azért a szlovén válogatottban sem feltétlenül érte még el azt szintet, így 25 éves korára, ami benne lehetne, ha ő sokoldalúbb lenne, és itt valószínűleg ide kell kiukadnom, és rá most már európai kosárban is nehéz úgy nézni, mint egy igazi ilyen building block, ilyen építő kocka a szlovén válogatott jövőjében. Egyszerűen nem elég sok oldalú.
Ebben a csoportban egyébként még vannak olyan csapatok, akik a magyar válogatott számára hatalmas bravúr lenne elkapni, de azért összességében nem tartoznak a legnagyobb esélyesek közé. Akármennyire halálcsoport, azért a top 5-öt nem tudtuk mi se kifogni, és ugye az egyik ilyen csapat például Litvánia, ahol nyilván a rengeteg NBA rajongó ismeri ugye Szaboniszt és Valanciunaszt, illetve hát ugye nem kizárólag ők azok, akik megfordultak már NBA-ben, és hogyha megnézed a litván keretet, akkor azért itt több komoly, akár Euroliga, vagy spanyol bajnokságban szereplő wing van, irányító, tehát azt gondolom, hogy a litvánoknál kicsit fordítva van, hogy ez nagyon erős ez a keret. Én nekem legalábbis ez a benyomásom, és hát én azt gondolnám, hogy ők alul teljesítenek mindaddig, amíg legalább a 8-ba vagy 4-be rendszeresen nem jutnak vissza, és az élet nem engem igazol, a litvánok már elég régóta nem tudnak a legjobb 4-be, főleg döntőkbe jutni semmilyen kontinens vagy világeseményen.
Litvánoknak van az egyik legmélyebb kerete ezen a Európa-bajnokságon, hogyha azt nézzük, hogy a legjobb 5 mellett kik tudnak még felrakni 3-4 olyan játékost, hogy szokszon nélkül bármikor bemered küldeni bármelyiküket. Ráadásul a Valanciunas-Szabonisz duót rettenetesen jól tudják variálni, föl tudják őket küldeni együtt, csak egyiküket, csak másikukat, mindenféleképp megtalálják azt a sort, ami működik, és mellé igazi rutinrókákból sincsen hiány, ugye a fél Zsárgyűrűs Kaunász a csapatban játszik, akit nagyon szeretek kiemelni, mert nekem ő egy nagy kedvencem, az Gedraitis, illetve Jakubaitis, ők mind a ketten olyan játékosok, hogy 1000 éves tapasztalattal rendelkeznek, mindent megnyertek már kb., amit Európában lehet, és rajtuk kívül is csupa olyan játékos van ebbe a litván keretbe, hogy bármikibe, bármikor benne van az, hogy kicsit ledobja láncait, ezt ugye láthattuk például a magyar csapat ellen is, de az is bennük van, hogy eszméletlenül fegyelmezetten védekeznek, és bármilyen kis hiba után mind az öten bárkit, aki éppen a pályán van, simán megszól, hogy figyelj, nem ez beszéltük meg, nem ez volt a taktika. Ez például a szombathelyi meccsen többször látszott, hogy volt ilyen, hogy a 18-19 éves kis beküldött srác odaszólt Valanciunasnak, hogy minek menték ki a tripla vonalra, arról volt szó, hogy betereljük középre rád, és egyből ott volt a probléma, hogy kiment Valanciunas. Szóval nagyon együtt vannak, nagyon látszik, hogy tudják, hogy mit akarnak, hogy támadásba építenek a két magasra, belőlük a kilőtt labdáikból várják a triplát, de hogyha nem mennek ki a magasokra, akkor Valanciunas és Sabonis is beleáll a triplába. Eszméletlenül jól össze van rakva ez a keret. Nekem ők az egyik sötét lovam ezen az EB-n, de nekik is úgy vannak, mint a görögök, hogy mindig le kell győzni a saját tárnyékukat, és ez nem igazán szokott sikerülni, de ha egyszer igen, akkor ők viszont félelmetesen jó.
Ja, nekem nem is annyira sötét lovak, tehát pont azzal akartam itt a felvezetőt, vagy pont azért mondtam így a felvezetőt, mert én szerintem Litvániának a kerete alapján ezen az Európa-bajnokságon 4-be kéne jutnia. Tudom, hogy ez ilyen sehol nincs a valósághoz. Most azt is tegyük hozzá, hogy akár Brazdaikiszt nézve, akár főleg Gerdaitisnek is simán lehetett volna NBA karrierje, minden további nélkül, és még most se annyira idős. Kuzminskaszt nem is emlegetve, aki még ugye mindig ott van. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy ez a litván csapat megint arra vár, hogy dobbantson egy nagyot, és én is arra várok, drukkolok is nekik, természetesen nem a magyarok ellen, mielőtt valaki ezt gondolná, hanem hogyha esetleg a realitások szerint a magyarok nem jutnának ki ebből a csoportból, ne így legyen, de ha mégis így történik, akkor én litvánoknak tudok is majd drukkolni. Szerinted a litvánokban van, Zoli, nagyobb meglepetésfaktor a csoportunkban, vagy a másik két csapatban a német, és ott van még Bosznia-Hercegovina is?
Hát itt a meglepetésfaktort úgy érzed, hogy arra van mondjuk a nagyobb esély, hogy a litvánokat megelőzze, vagy a bosnyák, vagy a német, vagy arra, hogy úgymond papírformának megfelelően ugye tovább jutnak, és ezzel szemben, hogy a német bosnyák nyilván ott tovább jutásra gondolták, akkor szerintem azért litvánok magabiztosabb fogadási opciót jelentenek. Ennek ellenére azért a 8 között, de elsősorban a 4 között én azért féltem ezt a magas ember duót. Ellenünk is a végig az volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon, egyszerűen nagyon könnyű megtámadni, még FIBA szabályok mellett is ezt a kettőst, amikor Szabasz és ugye Jonas együtt vannak fent. Feladat lehet, hogy még inkább kicsit szétbontani. Én valószínűleg azt csinálnám, hogy centerként játszottam minél többet, mind a kettőt, és ugye én a stagger line-upokkal nyomulnék, mint az NBA-ben, nagyon gyakran sűrűn cserélnek. Ezt valamennyire el is kezdték egyébként, és csinálják, de én még inkább ezen az úton mennék, mert ők ketten azért egy elég komoly kérdőjel, és ezt mondom úgy, hogy én ugye tudod, hogy egyébként alul értékeltnek tartom Sabonis lábmunkáját kicsik ellen, viszont amikor Jonasszal vannak fent együtt, akkor ez egy egyértelmű probléma védekezésben, és ezt mondom, ellenük is láttuk nyilván egy kicsi mintát, de gyakorlatilag amivel meccsbe tudtunk lenni szinte végig, az, hogy nagyon-nagyon hatékonyan tudtuk támadni a gyűrűt ezen a duó ellen.
Ebben van igazad, Zoli, de azt azért ne felejtsük el, hogy nem sok olyan csapat van, aki ki tud két olyan magas embert rakni, akiknél az egyik gyors, a másik meg föl tudja venni a harcot Jonásszal, tehát hogy itt azért nem sok embernek, vagy nem sok csapatnak lesz jó meccsább a litvánul.
Úgy érzed, hogy támadásban többet húzhatnak, mint amit elveszítenek
védekezésben. Igen.
Ebben abszolút lehet realitás, mert egyébként nagyon jó támadó játékos mind a kettő. De ha csak a támadó játékot nézzük, és ha a floor spacinget, triplázást kivesszük, akkor egyértelmű, hogy ők az egész EB legképzettebb és támadásban a legveszélyesebb erőcsatár és center duója.
Igen, meg azért azt ne felejtsük el, hogy Sabonis NBA léptékben számít lassabb védőnek, de azért az európai négyesek azért nem fogják őt agyonverni többségében leütésbe, tehát inkább azt láthattuk, hogy ő fűzi be az oktatófilmet mindenkinek, mint fordítva.
Viszont beszéljünk már egy picit csak két szót a német és bosnyák duóról abban a tekintetben, hogy vannak azok a középcsapatok, akik az elmúlt mondjuk másfél hónapban elég jót mentek, tehát több meglepetés eredményt is szállítottak, és sajnos mind a két csoport ellenfelünk ilyen. Mert ugye alapból mondjuk egy éve azt mondanám, hogy hát őket kell megpróbálni elkapni ebből a csoportból. Nem lesz könnyű, úgyhogy ráadásul a németeknél sem Daniel Theis, sem Mo Wagner, sem Maxi Kleber nem áll rendelkezésre. A teljes magas állományuk, aki világszinten is meghatározó lenne, az nem lesz ott, és igazából Franz Wagner és Dennis Schröder vezérletével egyelőre nagyon villognak, például ugye a Dragic nélküli szlovénokat verték meg most nem olyan régen.
Agyon verték ők.
Igen, ez a pontos kifejezés, hogy Doncsicsnak volt egy ilyen kis sérülés parája, de azért ő is játszott, tehát nem az volt, hogy két perc után jött ez, és ugye hála jó Istennek nincsen semmi gond. De ugye a bosnyákokat is hát emlegettük már itt, hogy hát Nurkic kissé, hogy is mondjam, csak helyre rakta Gobert. De hát ez a csapat is muszára, Zanán muszára épült, akinek nagyon jót tett, ugye, hogy visszajött Európába, és ott egyelőre nagyon durván NBA játékosnak néz ki, hogy ilyen képzavarral élhetek, illetve Nurkicsre épül. Ezek mind a kettő kicsit ilyen kétszemélyes csapat, mégis úgy tűnik, hogy tudnak villantani. Vársz tőlük bármit, Marci?
Hát nekem Zalán Musza nagyon tetszik most, én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ő mit fog a Reálba jövőre alkotni. Csapattársa lesz Hanga Ádinak, úgyhogy ez amúgy egy pikáns kis párharc lesz közöttük majd a meccsen. Én úgy gondolom, hogy ők sok borsot fognak törni a többiek orra alá, de nem fognak beleszólni az igazán nagyok dolgába. A németek viszont azok, akiket szerintem meg lehet, és hogyha akarunk győzelmet szerezni, akkor meg kell vernünk. Schröderre nem igazán tudom, hogy mit fogunk kezdeni, de őt, hogyha le tudjuk szedni, akkor rajta kívül azért a német válogatott annyira nem veretes, amit ne tudnánk mi is hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a németek ellen lehet igazi esélyünk meccset nyerni. A bosnyákok ellen meg, ha kijön egy jó lépés, valamennyire tudjuk limitálni Nurkicsot, akkor ott is lehet esélyünk, de én azt mondom, hogy azért a bosnyák csapat az rendben van. Tehát az minden szinten, aki a franciákat ilyen jó játékkal tudja megverni, úgyhogy a hosszabbításban már nincs is Nurkics a végén. Musza elképesztően nagyot megy, tényleg én úgy gondolom, hogy ellenük azért nagyon extra lenne, hogyha győzelmet tudnánk bezsebelni.
Na akkor menjünk át, ez volt a B csoport, ezt most végigbeszéltük, majd pár szót a többi csoportra is szálljunk, és nyilván, ha van benne végső esélyes, akkor arra többet is, de szeretnék először nem akarom vicc csoportnak nevezni, de mondjuk ugye a leggyengébbnek tűnő csoport a D-vel kezdeni, ahol hát a szerbeknek nagyon könnyű dolguk lesz, hogyha minden igaz. Konkrétan itt van Hollandia, Finnország, Izrael, Csehország és Lengyelország, és Csehország és Lengyelországról ugye például a lengyeleknél Slaughter, igen, tehát ott van talán az egyik legjobb honosított játékos, aki simán, hát járt is az NBA-be, de hogy simán NBA tehetség. Tudjuk, hogy a cseheknél bár nincsen Szatoránszki, de tudjuk, hogy van egy pár olyan játékos, aki nem tudom én, európai szinten jó, de hát amikor most megvertük őket, a magyar válogatott megverte Csehországot, akkor azt úgy értsétek, hogy ez egy teljesen reális eredmény volt. Nem reálisan jobbak vagyunk, hanem ez a két csapat, ez hasonló kategória, és mégis itt lehet, hogy mondjuk ebben a csoportban harmadikok lesznek. Finneknél is van ugye két-három olyan meghatározó játékos, akire rá fogunk ismerni, meg nem rossz, de itt a szerbek olyan szinten emelkednek ki, hogy őket még az se fogja zavarni, hogy Bogdan Bogdanovics nélkül kell ezt levívniuk. Számomra óriási meglepetés lenne, ha akár csak egy vereségük is lenne a csoportkörben, és az viszont nagyobb kérdés, hogy ez a szerb csapat, erről beszélhetünk a végső esélyesek között. Zoli, te mit gondolsz?
Miért erre meg kell válaszolni? Picit beszéljünk arról, ugye a erős sorrendről, power rankingről, kettőt találtam az elmúlt napokban készülve az adásra, és ha véletlenül esetleg valamelyik magyar válogatott hallgatná az adásunkat, kis motiváció is lehet, hogy torony magasan utolsóként helyeztek el minket mind a kettőbe. Az egyiknél egy-két tucat újságíró szavazata játszott be, tehát nem egy ilyen blogger csinálta, hanem sokan szavaztak is, és torony magasan utolsó összeadott pontszámmal jöttünk ki.
Vagy inkább kút alacsonyan, de igen.
Vagy kút alacsonyan, igen. Az még
mondjuk,
jobb.
Mondjuk ez azért vicces, mert így hasraütésre tudnék legalább 4 vagy 5 válogatottat, akiket szerintem, hogyha nem verünk el, az nagyobb csoda, mint hogyha kikapunk.
Ja, igen, hát azért ugye most láttuk a csehek ellen is, de hát így Nagy-Britanniát sem tartom a jelenlegi felállásukban erősebb, meg hollandokat sem, de talán még az észteket sem, bolgárokat. Legyen motiváció.
Ez lehet sorolni.
Hát igen, de az már mondjuk az a finn cseh, az a megverhetjük
az
őket.
A határ eset, igen. És hogy miért fontos ez egyébként ezen túl, hogy legyünk egy kicsit feldőlve kollektíven? A szerbek mellé egyetlen top 10-es, ebből a listáról egyetlen top 10-es csapatot sem sorsoltak oda a csoportba, kettőt a 10 és a 15. hely közöttiek közül, és akkor ugye ott vannak még a hollandok. Ez nem azt mondja, hogy vicc csoport, de ezt gyakorlatilag álmukból felkeltve is meg kell nyerniük. És hogy mekkora esélyük lehet a torna győzelemre, nem annyi szerintem, mint a szlovéneknek vagy a franciáknak, de nem kevesebb, mint a görögöknek, és szerintem egy picivel több, mint a litvánoknak. Tehát én azért a top 5-be egyértelműen oda raknám őket a power ranking alapján. Elsősorban természetesen Jokicsnak köszönhetően, aki én azt gondolom, hogy a kimagasló top 3-ban ugye, ami véleményünk szerint, vagy véleményem szerint legalábbis erről sokat beszélgetünk, ma már az NBA-ben is kimagaslik, de ugye Luka és Giannis mellett ott lesz mint az NBA legjobb játékosa, és ki meccsekre számítok tényleg a 4 között, a 8 között is már ugye lesz majd valószínűleg egy szerencsétlen ellenfél, akit vagy összesorsolnak egy Giannis, vagy egy Jokic ellen, és ugye valaki ki fog esni a 4-ből, a nagyok közül, de ott már tényleg így ezek fognak dönteni valószínűleg, hogy ki köré tudott olyan csapatot építeni, vagy taktikát akár a szövetségi kapitány, ami ki tudja hozni az adott játékos legnagyobb erősségeit, és ebben azért szerintem Jokiccsal talán a legkönnyebb a másik két szupersztárral is összehasonlítva mellé, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerű jelenleg csapatot építeni. Nyilván most elsősorban a támadásról beszélek.
Igen, meg mondjuk, amikor mondtam, hogy csak a franciák azok, akik igazán bármilyen csapatot tudnak a Fournier-Gobert páros köré felrakni, mert tényleg elég sok európai vagy akár NBA szinten bevethető játékosuk van, azért a szerbek is ebben eléggé előjárnak, és én elképesztően kíváncsi vagyok Micsicsre több okból. Az egyik az, hogy most, hogy nem lesz Bogdan Bogdanovics, egyértelműen Micsics lesz az, akinek a legtöbbet lesz a kezében a labda, már a labdát leütő játékosok közül, mert amúgy nyilván Juzicsban Jokics lesz a vezér, és ami a másik, hogy én nagyon kedveltem Micsics játékát már akkor is, amikor fiatalabb volt, csodálkoztam, hogy miért nem jön már át az NBA-be, és idén állítólag azért nem jött át, mert nem érezte eléggé a bizalmat, tehát olyan csapathoz akart menni, aki nem volt nagy fizetési igénye, 6-7 millió dollár az NBA szinten tudjuk, hogy nem sok, de szeretett volna olyan csapatba menni, ahol nem valami utolsó cserének számítanak rá, és ugye például amielőtt Dragicot leigazolta, a Bulls volt az egyik érdeklődő, és ez jól mutatja, hogy ezek szerint az NBA csapatok őt egy ilyen hát Campazzo szerepkörre számolják, pedig meggyőződés, ami Micsics jelentősen jobb játékos, mint az egyébként 30 évesen már, vagy 31 évesen átmenő Campazzo volt akkor. És szerintem ezt ő meg tudja mutatni, és az ő egyik, tehát ő lehet az egyik, akinek most a neve nagyon sokaknak be fog rögzülni, aki eddig esetleg az európai kosárlabdát nem követte. Szóval én ezért nagyon várom a szerb csapat szereplését, nyilván ebbe a csoportba vicc lenne, hogyha akár kikapnának, de lehet, hogy még szoros meccs sem lesz igazán. Marci, erről a csoportról, illetve a szerbekről bárki, bármi, amire felhívnád a figyelmünket?
Egy-két dolgot így villámgyorsba, hogy a szerb csapat megcsinálta azt, hogy 3 MVP van a csapatukban, ugyanis Jokic ugye a NBA, Micsic az Euroligáé, és Teodosic a Eurocupnak lett az MVP-je. Szóval, hogy ez azért így nem vicc, tehát a 3 legmagasabb kupasorozat mindegyik MVP-je náluk van. Ott van még Kalinic, Bielica, Pokuševski, Milutinov, ez egy bődületesen erős csapat, viszont én picit féltem a szerbeket attól, mert ők már jártak így VB-n például, hogy nagyon gyenge csoportban voltak, és egyszerűen belealudtak. Tehát, hogy ebből az egy szempontból féltem őket. A lengyeleknél ugye tudjuk, hogy szétesés van, nem igazán találják egymással a hangot, ők most nem olyan jók, mint amire képesek. Ott én egy embert emernék ki, a 21 éves centerét, a Gran Canariának, Balszarovszki, őt szerintem érdemes lesz figyelni, illetve én egy csapatot...
Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy az emberünk egyébként már most 30-nak néz ki 21 évesen, de amúgy...
Ő két évvel ezelőtt is 30-nak nézett ki, tehát hogy ő nem most kezdte ezt a dolgot, és akit még én mindenképp kiemelnék, az a két játék, vagyis hát két ember, az egyik az Hrubán a csehektől, a másik pedig a lengyeleknél Jeremy Sohan, ugye ő a Spursnak az 1/9-es draftoltja, őket szerintem nagyon érdemes lesz figyelni, és van egy csapat, akit ebből a csoportból én kiemelnék, és szerintem ők lesznek a második helyen befutók a csoportba, ez pedig Izrael, akik Dani Avdiával egy rendkívül fiatal csapattal nagyon-nagyon stabilan mennek, iszonyatosan jól egészítik ki egymást. Nincsenek nagyon kiemelkedő játékosok, de mindenki hozzáad, és többé teszik egymást, mint ami a valós tudásuk. És itt még egy játékosra felhívnám a figyelmet, mert ő fiatal, és ő a Boston Celtics draftoltja, Jan Madar. Őt szerintem érdemes lesz nézni majd az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy a szerbek után Izrael fog befutni a második helyen. A hollandokra nem sok szót fecserelnék, ők szerintem mit a futottak még kategória lesznek. A finneknél pedig generációváltás van. Szerintem ez nem az ő EB-jük, de a következő az már az lehet majd.
Hasonlóan gyorsan át fogunk menni a spanyolok csoportján, ami, hogyha a spanyolok a régi erejükbe tündökölnének ez az A csoport, akkor ugyanígy mondhatnánk, hogy hát, hogy könnyű csoportot kaptak. Itt ugye a Montenegro és Törökország lehet a nagy ellenfél, de azért itt van Georgia is, és Belgium is, és Bulgária, őket azért hagyom külön, mert szerintem meglepetésen nem utolsó helyen végeznének. Tehát ha a régi spanyol válogatottról beszélnénk, akkor egy kicsit hasonló lenne a felosztás, de ez a spanyol válogatott, ez gyakorlatilag egy ilyen picit ilyen öregek otthona, meg a Hernán Gómez testvérek, nem nagyon látjuk az új spanyol tehetségeket továbbra sem, pedig erről már az előző világbajnokság beharangozónk alkalmával is beszéltünk. Csak az a különbsége, hogy azon a VB-n a spanyolok nyertek. Szóval ezek után ugye nagyon nehezen tudom azt mondani, hogy jaj, hát ezt a válogatottat már lassan le kell írni, mert egyszerűen nem hajlandóak válogatott szinten megöregedni. Ettől függetlenül ez a csoport számomra még csak nem is a spanyolok miatt érdekes, és már most mondom, hogy ne azon se lepődnék meg, ha nem lennének elsők. Zoli?
Igen, a nagy tehetségek egyértelműen hiányoznak, és nyilván itt nem is elsősorban Hall of Fame tehetségekről beszélünk, mint mondjuk ugye egy Pau Gasol, az azért egy unfair elvárás lenne. Ilyen játékosok, még a spanyoloknál is szerintem 20 évente jön egy, mint amilyen Pau volt.
Csak abban 20 évben jött nekik 10.
Igen, volt két Gasol, meg Rubio, meg nem tudom, azért itt elég durván jöttek a borderline Hall of Fame, vagy Hall of Fame tehetségek.
Ami mondjuk tetszik, hogy ezért Scariolót nagyon szeretem, ez az egyik, nagyra tartom az európai edzők közül. A másik pedig az, hogy ő tényleg bebizonyította, hogy tökéletes roleplayer csapatokat össze tud rakni. És már a VB is kicsit én azt gondolom erről szólt, bár ott még a mostaninál azért egyértelműen több talent volt a csapatban, ugye, meg volt egy Ricky Rubio, aki gyakorlatilag MVP szinten tudott játszani. Őt most gyakorlatilag elvesztették, és hogyha végignézek a rosteren, én nem látok egyetlen olyan játékos sem jelen pillanatban, aki azt a Ricky Rubio teljesítmény meg tudna ismételni ezen a tornán, ami már önmagában azt jelentheti, hogy nem fognak tudni bejutni a négybe, mert hiába az összeszokottság, hiába az a tény, hogy a Juventusból vagy az Unikájából olyan játékosok jönnek, akik egymás rezdüléseit is ismerik, egyszerűen ezt azért nem lehet áthidalni, hogyha nincs egy vagy két, de minimum egy olyan teljesítmény, ami az illetőt berakja a torna All-Star csapatába majd, és most jelen pillanatban szerintem nincs olyan játékos, aki erre képes lesz, és ha ebből indulunk ki, akkor a plafonjukat eleve meg kell húzni, valószínűleg a legjobb 8-nál talán.
Teljesen egyetértek. Most már Georgiának kell ugye a grúzokat mondanunk, de például az ő csapatukra külön érdemes lesz figyelni, nem csak azért, mert hogy én tudjátok mekkora a Mamukelashvili rajongó vagyok, és azért Shermadini is ott lesz, illetve Bitadze, aki egyébként, na ő egy olyan NBA játékos, aki most tudod, hogy Európába sokkal jobban feküdne neki minden, de túl tehetséges ahhoz, hogy ne próbálja meg rendesen az NBA karriert, ami egyébként a Pacers-ben bemutatott szerencsétlenkedése után lehet, hogy véget is fog érni, mert ugye emberünk mondjuk úgy, hogy mintha nem tisztelni annyira az edzői stábot. Gondolom mindenki emlékszik a bevágásra. Na de nem a nevekkel akarok dobálózni, mert ezek borderline NBA játékosok. Shermadini is az lenne, hogyha most épp olyan élethelyzetben lenne. McFadden meg egy nem rossz honosított játékos. Csak azt akarom mondani, hogy egyébként viszont azért ezek a borderline NBA játékosok meglehetősen jó csapatot alkotnak, és most játszottak egy szoros meccset az olaszokkal. Hogyha véletlenül ők egy nagyot futnak az EB-n, én legalább nem fogok annyira meglepődni. Aztán ugye ugyanebben a csoportban itt van még, és tényleg csak ilyen pár szóval megemlítve Törökország, akik igen, a régi török válogatott, akik gyakorlatilag NBA-s kezdőötöt tudtak felállítani, azt már nem érdemes keresni. De azt pontosan tudjuk, hogy korkmazék, amikor FIBA szabályrendszerben vannak, és nem bünteti meg annyira ez a FIBA játék az ő védekezésbeli hiányosságaikat, akkor azért még most is komoly ellenfelek tudnak lenni mindenkinek. És ott van az a Montenegro, akiknek meg folyamatosan azt várom, hogy mikor áll már ez egyszer ez a csapat úgy, hogy egy nagyot dobbant, mert ugye itt is nem kevés tehetségről beszélünk. Nyilván Vucevic-sel az élen. Tehát végül is ez a három csapat van, amelyik itt akár szerintem egy bravúrral természetesen, de megelőzheti a spanyolokat. Most túl nagyot mondtam, Marci, vagy hogy látott te ezt?
Hát olyan szinten nem, hogy akiket te egy mondatban letudtál, törököket, én őket várom csoportgyőztesnek.
Oh.
Én úgy gondolom, hogy ez a Shane Larkin, Chadi Osman, Sengün, Korkmaz 4-es, ez képes lesz egy olyan támadó játékot összerakni, ami az ő zónavédekezésükkel, amivel például az amcsikat is szétszivatták a világbajnokságon. Hogy
pedig az még egy gyengébb csapat volt, igen.
És pedig az egy gyengébb csapat volt, és annyira jól tömörülnek, annyira szépen védik a festéket, és utána mégis kérnek a triplákra, hogy szerintem ők például Dark Horse esélyesek, de én őket várom például csoportgyőztesnek, tehát őrájuk fogadnék, hogyha csinálnék ilyen butaságokat. A másik, akikről beszélte ugye a Georgia Shanghai Lake-kal, ők szerintem egy szimpatikus, erős csapat lesznek, de kicsit azt érzem velük, mint a bosnyákokkal, hogy húzogatni fogják az orosznál bajszát, de a nagyobb dolgában nem fognak komolyabban tudni beleszólni. És akkor ugrok egyet a spanyolokra, ahol ugye generációváltás van, csak nincsen, aki jön helyette.
Igen.
Garuba ugye a legnagyobb tehetségük talán, illetve Jane Predilla, aki egy 6-9 magas, 3-as, 4-es játékos, 21 éves, Valenciában játszik. Nem tudom, hogy ő például mennyi percet fog kapni, de ő, hogyha kap egy kicsi játékidőt, egy ilyen 15 percet, akkor ő például lehet egy nagy berobbanója a spanyol válogatottnak. És akit én még mindenképp megemlítenék, őt pedig magyar vonatkozása miatt a montenegrói válogatottból Kendrick Perry, aki a Szolnokkal bajnok is volt irányítóként. Őt szerintem a magyar kosárlabda szeretők közeg biztosan szívesen fogja nézni, mert hogy mégiscsak azért több évet eltöltött itt Magyarországon is egy sikeres időszakot, úgyhogy a szolnokiaknak ajánlom figyelmébe a Montenegró meccseket.
Yeah! Menjünk át, azt gondolom, az utolsó csoportunkra, amit még nem beszéltünk ki. Azért hagytam ezt a végére, mert nyilván a mi halálcsoportunk sajnos a legerősebb, de azért ebbe a csoportba a görögöknek jutott egy-két erős ellenfél. Mondjuk inkább úgy foglalnám ezt össze, hogy jutott két nagyon gyenge ellenfél a görögöknek, Nagy-Britannia, ahol például nem lesz a Tananubi, tehát nem kell azt várni, hogy Nagy-Britanniában mindenki rohan hazajátszani, mert nem ez történik, és Észtország. Én nem gondolom, hogy ezt a két válogatottat nagyon meg kéne itt említeni. Vannak az ukránok, akiknél azért már komoly játékosok vannak, de ők sem számítanak mondjuk top 3 esélyesnek, viszont itt van azért már a csoportban, viszont itt van azért Olaszország és Horvátország Görögország mellett. Mielőtt még kitérnénk a görögökre, külön az olaszokról szeretnék beszélni, és talán ez lesz az egyetlen ilyen hosszabb dolog, amit én mondanék el ma nektek. Az, hogy a olaszoknál ugye nagyon hiányoltuk az elmúlt évekből, hogy hol vannak a Gallinarit követő tehetségek, új tehetségek. És az egyik ilyen tehetség, az Fontecchio volt, akkor még volt mondjuk 20-21 éves, és szinte azt nem is draftolták le. Nem tűnt igazán NBA-képes játékosnak, de
akkor... De a Utah draftolta.
Ja igen, igen, bocsáss meg, mert a Jazz le is draftolta, jogos. Tehát ők úgy hozták át, hogy már náluk volt a joga. De tényleg úgy volt, hogy oké, rendben, ledraftolták, de nem tűnt annyira NBA-képes játékosnak, még Európában sem tűnt úgy, hogy na itt az új sztár. Csak az elmúlt 4-5 éve az egészen fantasztikusan sikerült abból a szempontból, hogy minden egyes évben előrébb lépett, és én most már alig várom, hogy a Jazzben pályára lépjen, mert ez az ember, ez tripláról, középtávolról, büntetőről, palánkkal, az mindenhonnan tud pontot szerezni, és most az olasz válogatott legutóbbi meccseiben már mellé ilyen 8 lepattanó, 6 assziszt, tehát hogy elkezdett ilyen többdimenziós lenni. Nagyon gyanítom, hogy ez azt mutatja, hogy Fontecchionak a munkamorája az világelit. Tehát én azt gyanítom, hogy ez az ember tényleg minden nyáron azt mondja, hogy na, akkor miben tudok még fejlődni. Mindenkinél ez a szöveg, de Fontecchionál ez valahogy meg is történik. és egyébként, ha megnézitek az olasz válogatottat, nem is a válogatottat, csak azt, hogy az NBA draftok mostanában, ugye Mannion, rá emlékszünk, oké, visszament főleg a betegsége miatt is, vagy azzal kapcsolatban is Európába, de azért most már ott van az olasz válogatottban, és egyre jobb teljesítményt nyújt. Nem véletlenül draftolták őt annó le, és nem biztos, hogy nem kerül majd még vissza az NBA-be. De ha nem is Mannion-t mondom, akkor az idei draftról a 36. helyen választották ugye Gabriel Prasidát, Mateo Spagnolót pedig az 50. helyen. Most ez a két játékos, ez most még nem lesz meghatározó, de mondok egy olyat, aki igen, csak még szintén nincs ott. Az első helyen választott Paolo Banchero is várhatóan később majd, nem még most, az olasz válogatottban játszik. Elképzelhető, hogy Gallinari már kiöregszik, mire ez a generáció beér, de valamit az olaszok megcsináltak, amit a spanyolok nem, és úgy tűnik, hogy itt tényleg jön az új generáció. Ezért különösen kíváncsi leszek most az olasz válogatott teljesítményére.
Nagyon röviden reagálnék itt. Valószínűleg nézőhallgatóim tudják róla, hogy hatalmas nagy olasz fan vagyok fociban, és nagyon szeretem őket kosárlabdában is. Ugye Gálló sérülése most nagyon nagy érvágás, még utolsó világversenyei egyikén nagyon szívesen megnéztem volna, de az biztos, hogy most tényleg van egy olyan olasz fiatal vonal, ami ígéretes, és nyilván európai szinten lehet majd ígéretes, és akkor egy 3-4 év múlva érhet be. És amit mondta Gábor, Fontecchioról az is nagyon-nagyon ül. A csávó úgy tudott megtanulni triplázni igazából a karrierje során, hogy most már kimagasló gyakorlatilag 2018 óta, és világversenyeken is, Euróligában is nagyon jól dobja, az olimpián is nagyon jól dobta a triplákat, és tényleg egy olyan biztos kezű shooteré vált, aki meggyőződésem, hogy az NBA-ben, ha akar, akkor tudna játszani a következő 5-6-7 évben, és egy jó kis karriert csinált meg magának, és kiteljesíthet.
Igen. Arról nem is beszélve, hogy az olaszoknál azért még mindig ott vannak Polonáráék, meg Melli, akit nyilván jól ismerünk az NBA-ből is, Datom, tehát hogy azok a játékosok Pázsola, vagy Pájola, nem tudom, majd ti kijavítotok, hogy kell őt mondani, de azok a játékosok, akik az elmúlt években az olasz válogatott gerincét alkották, és akik inkább csak kalandként egy-két évet voltak az NBA-ben, viszont azért az Euroligában aztán csak el tudtak jól helyezkedni, és ott jobban megtalálták a számításaikat, azok még ott vannak, és emellé jön majd ez az új generáció. Úgyhogy én nagyon várom az olaszokat, tudok is nekik drukkolni, viszont ebben a csoportban majd Marci nyugodtan reagálja az olasz vonalra is, de ott van ugye még egy olyan csapat, amelyik most éledezik újra, és szintén kellett egy új generáció, de talán a régiek is, mintha most kezdenének először úgy összeszokni ezek a horvátok. Azt hiszem, a horvát válogatottnak az elmúlt 10 éve egy hatalmas nagy csalódás volt így egyben, mégis most azt látom, hogy van bennük meglepetés potenciál. Mit gondolsz erről?
Na, hát akkor ez már jó adás lesz, mert tudunk vitatkozni. Én pont a horvátokba nagyon-nagyon nem hiszek. Szerintem sokat elmond azt, hogy már kiegészülve a Bogdanovics, Hezonja, Zizic, Zubac négyessel se tudtak bejutni a második körébe a VB-selejtezőknek. Ugye ez az, ahol mi tovább jutottunk, ami miatt játszottunk a csehekkel, meg a litvánokkal. Nekem nagyon nem azt mutatja ez a horvát válogatott, hogy ez összeállt volna. A halálcsoport véleményt azt adom, hogy ez is az, csak ez tök másképp halálcsoport, mint a miénk, mert itt igazából azt tudnám mondani, hogy mindenki képes mindenkit megverni, és mindenki képes majdnem mindenkitől kikapni. Tehát itt az észtek el tudják kapni a horvátokat, ukránokat, a görögök azok bárkitől képesek kikapni, ha olyan napjuk van. Tehát, hogy itt tényleg ezt tudnám mondani, hogy náluk ez a halálcsoport rész, hogy nem tudhatod, hogy ki fog kijönni mondjuk második vagy harmadik helyen. Én nem hiszek a horvátokban, de ez legyen az én dolgom. Viszont azért, mert én például az ukránokban jobban hiszek. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakból ők úgy jöttek ki ebből a háborús egyebes dologból, hogy nagyon megerősödtek és nagyon összezártak minden csapat sportjukba. És ez látszik most náluk kosárlabdában is. Ez a Len, Pusztovnyi, Mihajluk, trió, ez nagyon ott van, és igazából mindenki föl tud melléjük nőni a keret többi részéből is. Nem azt mondom, hogy ők esélyesek bármi komolyra, de benne van az, hogy elkapják mondjuk az olaszokat, vagy egy rosszabb napján akár a görögöket is, tehát hogy ők tényleg meg tudják verni a csoport ellenfeleiket. Az észak egy nagyon fiatal gárda, akik ügyesek, nem most kell tőlük még eredményeket várni, ők is az a csapat, akik majd a következő EB-n juthatnak egy kicsit előrébb. És akkor térjünk rá a nagyobb dolgára, a Olaszországra és Görögországra. Az olaszok azok egy nagyon jó csapatot csináltak meg, és egy nagyon jó generációváltást. Én nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor meghallottam, hogy Gallóval mi történt. Nem csak azért, hogy a Celticsben kezdi meg a következő idényt, hanem azért, mert szerintem vele kiegészülve ez az olasz csapat, ez tényleg komoly célokat is kitűzhetett volna már akár most is az EB-n. De a következő VB-n, ha még összetudják drótozni Datumét és Gallót annyira, hogy ott legyenek, akkor Mellivel, Polonáróval, Della Vellával, Fontecchioval tényleg egy olyan csapatot tudnak kirakni, hogyha Banchero is csatlakozik, már pedig ő jelezte, hogy ő az olasz válogatottba szeretne játszani, hogy komoly célokért mehetnek majd a VB-n. A görögök meg igazából önmaguk ellenfelei. Tehát megvolt náluk is egy generációváltás, amiből Slukasz és Kalatesz maradt még hírmondónak, illetve Papa Petru. Mellettük ott van Jánisz, aki nagyon labdaigényes, és emiatt a labdadominás irányítókkal ő nehezebben találja a hangot, mint az NBA-ben, ahol ugye ő hozza fel a labdát. Ráadásul itt ugye nem nagyon működik az ő kedvenc technikája, hogy 9-ről fölveszi és begyalogol, és akkor majd valami történik a palánk alatt, mert itt 5-en állnak elé, mert hogy nincsen védő 3 másodperc. Ő neki meg lehet nehezíteni egy kicsit a dolgát, de tehetségbe ez egy bazi erős görög válogatott. Ténylegesen jó játékosok, minden posztra megvannak, atletikusak, gyorsak, jó tüzérek, kicsit olyanok, mint a szerbek, és ez mindig össze is jön az eredményekben náluk is, hogy önmaguk legnagyobb ellenfelei, ha rábírnak pörögni rendesen, ha meg tudják találni a megfelelő dobóformájukat egy adott nap, akkor bárkit megvernek, tehát akkor tényleg az amerikai válogatottal is felveszik a versenyt, ha nem, akkor viszont tényleg képesek az ukránoktól is kikapni, ugyanúgy, ahogy a szerbeknél elmondtam, hogy képesek belealudni a csoportba, úgyhogy a görögöknek is erre kell a legjobban odafigyelni majd, hogy folyamatosan tudják a megfelelő szintet hozni, és véletlenül se aludjanak bele egy meccsbe se.
Valahol vicces azért az, nem Zoli, hogy azért azt pontosan tudod, csak úgy, mint Luka köré, hogy Jánisz köré mit kell építeni, ott abszolút a shooting, tehát hogy akár mindenki más tudjon dobni. Ehhez képest például Thanasis Antetokounmpo kezd a görögöknél jelen pillanatban, vagy jelen tudásunk szerint. És persze Tyler Dorsey-t azért odavitték, aki ugye talán még most a Mavericksben lesz ebbe az idénybe.
Two-way
játékosként, igen. És korábban azt hiszem volt Atlantában, meg Memphisben, jó kis játékos.
Na,
csak azt mondom, hogy igen, lesz itt shooting, de azért itt bőven lesznek olyan line-upok, amik küzdeni fognak ezzel, hogy Jánisz köré egy olyan európai kosárlabdában, ahol, mint ahogy Marci is emlegette, kapásba beállnak 5-en, spacinget teremtsen. Szóval azért itt se sikerült tökéletesen körbe rakni ezt a bizonyos sztárjátékost.
Nehéz azért bizonyos szempontból Jánisz köré építeni a FIBA-ban. Nem csak a nem kedvelői, de úgy nagyjából mindenki az elmúlt években szerintem egyébként teljesen unfair módon kezdte elterjeszteni azt a narratívet, hogy Jánisz egy borzasztó FIBA játékos. Tehát aki tudta azt, hogy azért mekkora játékossá érett a görög, és hogy egyébként mennyire sokat fejlődött, és tényleg a dobása ma sem tökéletes, és soha nem is ez lesz az erőssége, de nagyon sokat lépett előre azért ebből a szempontból is. Szóval a visszafogottabb szurkolók, akik tényleg tudnak távlatokba gondolkodni, szerintem tudták, hogy ez egy idióta narratív, mondjuk ki. Tehát Jánisz igenis tud és fog is nagyon jól játszani FIBA szabályok mellett. Nyilvánvaló, és ezt senki nem vitathatja, hogy az NBA szabályrendszere, szabálykerete, ami számára a legoptimálisabb, de idő kérdése volt, és szerintem most fogjuk azt látni először, hogy Jánisz tényleg nagyon-nagyon jól játszon egy világversenyen. Ennek egy része az, hogy ők olyan szinten Jánisz-bolt építenek most is, és Jánisz csapatot építenek, ugye itt Udissa, hogy ugye Oppenheimert, és itt shoutout Nolannek, nagyon várjuk az új filmet, szóval hogy Oppenheimert odavitték a Bucks segédedzőjét görög csapat mellé. Tehát amikor ennyire elkötelezed magad egy játékos mellett, hogy figyelj, gyakorlatilag nem csak most az EB-re, de a VB-re és már a Párizsi olimpiára is fel akarunk húzni tényleg egy olyan tervet, amiben teljesen logikusan, nyilvánvalóan köréd építünk, és ebbe az is benne van, hogy egyébként ide hozzuk az összes tesódat, természetesen, aki tud játszani, és egyébként nem is játszanak annyira rosszul. Kostas fejlődött, és ezt szerintem Marci is majd meg tudja erősíteni, ő valószínűleg látta őt most az elmúlt szezonban. Kifejezetten jó garbage center lett belőle, én azt gondolom, aktív, jó rotál, és nyilván a dobása nincs meg, és valószínűleg nem is lesz meg soha, de abszolút fejlődőképes. És Thanasis meg nyilván ez a szuper atléta, nem gondolom én se, hogy kezdenie kéne, szerintem Tyler Dorsey egyértelműen jobb játékos, de mindent Giannis ér, és akkor Giannis mindent meg fog tenni értünk, és ez meg aztán teljes mértékben értető, nem csak anyagi szempontokból, mert nyilvánvalóan itt arra is építünk, hogy a brand, és hogyan hozzuk ki ebből a legtöbbet, hanem valószínűleg sportszakmai szempontból is, mert ez a csapat tényleg akkor lehet esélyes érmekre következő 4-5 évben, hogyha egyszerűen meg tudják oldani ezt a Giannis kérdést, és szerintem ez abszolút megoldható, és én most arra számítok, hogy ha nem is a torna MVP-je, de egyértelmű All-Star-ja lesz, ki ott lesz egyértelműen a legjobb három játékos között, és úgy fogunk emlékezni erre a tornára, mint arra az eseményre, amikor Giannis először játszott igazán jól FIBA szabályrendszerben.
Hogy is fogalmazzak, csak nem lepődnék meg, hogyha ez lenne a helyzet, mert valóban várjuk még azt a tornát. Marci, ez lesz az a torna?
Lehet, hogy ez lesz, bár szerintem inkább ez az olimpia lesz, de lehet, hogy ez lesz az a torna, ahol először fogjuk igazán nagyként látni. Azért, aki 40 pontot dob a szerbeknek, az azért nem viccelt, tehát az azért most már magára tanálta a FIBA szabályrendszerbe is. Régen azért ezek nem voltak jellemzőek Giannisre, hogy a nagy csapatok ellen is ugyanannyira meg tudta volna mutatni magát. Most azért az látszik, hogy a görögök is kitalálták tényleg azt, hogy hogyan tudnak köré építkezni. De Nezisról egyetlen egy mondat, hogy szerintem azért nem baj, hogy ő a kezdőben van, azon kívül már, hogy tegyünk kedvére Giannisnak, mert az ilyen jó munkás emberek, mint amit a Nezis, az mindig jó egy olyan csapatban, ahol labdadomináns társaság van körülötted. Márpedig azért Kalatesszel, Lukásszal, Papa Petruval, Giannisszal, stb. Itt azért labdadomináns játékosok vannak a csapatban rajta kívül, és nem baj az, hogyha van egy olyan, akinek nem kell labdát adni támadásba, de ha föladod neki, akkor be fogja húzni, cserébe védekezésbe viszont írtó nagyot melózik. Egyetlen egy mondat kitérésre a magyar válogatottba, hogy én nekem például ezért az egyik kedvenc játékosom a magyar válogatottba, Eilingsfeld János, aki detó egy ilyen tökéletes kiegészítő, bárki mellé fölküldött, mert nem kell labdával letetni, viszont azt látod, hogy a csávó 0-24 úgy megy, mintha az élete múlna rajta, és a családját fenyegetni. Elképesztő, hogy miket melózik, és Thanasis ugyanezt tudja hozni a görög válogatottba, hogy minden lepattanóért ott van, mindig védekezik, mindig belenyúl a hosszú karjával, mindenkivel ütközik, és egy
hát
igazi
jó. Mint a Bucksban egyébként, tehát rá ez abszolút ott is jellemző, én azt gondolom. Na, akkor eljutottunk a nagy kérdésig, mert szerintem most a csoportokat végigvettük, azt gondolom, hogy az általunk vélt erőviszonyokat, ha bár én a horvátokba kicsit talán jobban reménykedek, mint Marci, de halljátok, látjátok, de hogyha most meg kellene tippelnünk azt, hogy ki nyeri ezt az EB-t, és mondjuk mondhatunk egy nevet csak, akkor mégiscsak próbáljuk meg ezt megtenni. És én azt gondolom, hogy kezdte Zoli, ki lesz a nyertes?
Én azt gondolom, hogy a három torony magas a legjobb játékos közül valamelyik fog révbe érni, és picit talán meglepő módon én most azt érzem, hogy Giannis és a görögök kicsit sokkoló módon, de meg fogják nyerni ezt az EB-t, és mind a három csapatot, ugye a másik két szupersztár csapatát is említsük meg, a szlovéneket és a szerbeket is a top 4-be várom, és valakit ki fog ütni Giannis az elődöntőbe, és a döntőbe is, és ő lesz a torna MVP-je. Ha nem ő, akkor szerintem nagyon-nagyon hasonló esélyekkel indul ezért a címért, mind egyénileg, mind pedig csapatszinten Jokic és Luka. Én nem látom jelen pillanatban azt, hogy akár a litvánok, akár a spanyolok.
Akár a franciák?
Akár a franciák bele tudnának ebbe szólni. Igen, franciákat én most nem. Meggyőzött kicsit Marci, nem látom egyszerűen azt. Ha Embiid itt lett volna, hogy Embiid játszani akart, más kérdés, hogy egy hihetetlen meccsap problémát, és nem jó értelemben meccs a problémát, hanem rossz értelemben is.
Igen, hogy ő meg Gober együtt, volna. Azt old meg.
Igen, tehát ezt valahogy meg kellett volna oldani, de ha Embiid lett volna, és játszott volna, és ugye nem műteti meg a kezét, hogy nem kell megműteni a kezét, ez itt talán pontosabb, akkor más véleménye lettem volna, mert az egy még brutálisabb litván line-up lehetett volna abban a szempontból, hogy ugye meg lehetett volna oldanott itt is, hogy szétszeded őket, de így én azt gondolom, hogy ők nálam most kiestek, de nyilván nem lenne teljesen sokkoló, mert azért nincsenek nagyon lemaradva a másik háromtól, sőt, hát ugye érvehetnénk amellett, hogy görögöknél simán jobbak, de ugye ez itt a kicsit a reményekről is szól, hogy én mit szeretnék, mit remélek, és én ezt a három csapatot várom és szeretném az elődöntőkbe, de valószínűleg egyébként a franciákkal lesznek kiegészülve, hogyha ugye nem úgy jön össze az ágról, hogy valakinek ki kell esnie már a nyolc között.
Pedig valakinek ki kell, szerintem, mert ugye ez nem négy külön csoport az a problémánk. Nyilván ezért is furcsa, hogy a spanyoloknak úgymond van egy külön saját csoportjuk, ahonnan elvileg tovább kellene, hogy jussak, de egyébként teljesen egyetértek veled, és van egy-két ilyen meglepetés esélyes, mint az általad is ide sorolt litvánok, lehet, hogy a spanyolok még egy nagyot húznak, bár most már tényleg nem látom, hogy a francba, és az sem lehetetlen, hogy az olaszoknak nagyon összejön ez a Gallinari nélkül is akár ez a világverseny, és esetleg valahogy négybe jutnak, amivel szerintem tökéletesen elégedettek lennének, de azt is hozzáteszem, hogyha itt lenne Bogdan Bogdanovics, nem gondolkoznék egy percig se azon, hogy a szerbeket nevezzem messze a legnagyobb esélyesnek. És az a tippem, hogy még enélkül is a szerbek lesznek a végén a győztesek. Marci?
Nehéz döntésem volt, főleg a B csoport az egy olyan, ami miatt így nem tudom teljesen jól kitalálni dolgokat, de a végső győztesnek én is bemondom a szerbeket, én is úgy gondolom, hogy a szerbek fogják megnyerni. Eszméletlen motivált Jokic látszott már a VB selejtezőkön, és emiatt én úgy gondolom, hogy ő össze fogja rántani annyira ezt a bagást, hogy megnyerjék az EB-t. Viszont én mondanék egy legjobb négyet csak azért, hogy egy meglepetés csapatot mindenképp behozzak. Szerintem a görögök, és én a szlovéneket gondolom oda a négybe, de én nekem a negyedik az a törökök lesz, akik nálam a törökök azok, akik odaérhetnek. Uh-huh. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a négy csapat fog a döntőben valamilyen sorrendben összekerülni, és én azt várom, hogy a végén a szerbek győznek.
Hát akkor Adorján Isti, aki közben ugye nem tudott visszajönni, neki is köszönjük így áttételesen, hogy itt volt, de Marci, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mert hogy azért ezt a beharangozót egészen biztos nem tudtuk volna nélküled megcsinálni. Kíváncsi vagyok, hogy melyikünknek a hot take-jei jönnek esetleg be, nyilván erre majd reflektálgatunk így az EB alatt is, meg az EB után is. Minden esetre Gibárszky Marci, akinek a posztjait, illetve Isti posztjait majd az Extra Passz Podcast Facebook oldalán tudjátok követni. Marci, köszi szépen!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, fantasztikus élmény volt, nagyon örülök, hogy gondoltatok rám, és meghívtatok ebbe az adásba, és beszélhettem az európai kosarasokról, kosárlabdáról, igazából az EB-ről. Hogyha úgy gondoljátok, akkor bármikor szívesen állok rendelkezésetekre. Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, és mindenkinek további szép napot kívánok.
Én is köszönöm, hogy itt voltam, Marci, szia.
Hát Zoli, mi pedig végre egy picit beszéltünk, nem NBA-ről. Időről időre ez is jól esik ám nekünk, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az NBA egy életre lenyelt minket, úgyhogy én nagyon élveztem a mai adást, aztán most egy picit majd hírezünk, meg aztán van még egy pár csapat, amit át kell vennünk, és hát nyilván az NBA-ben is élesednek a dolgok, itt a Durant, meg Beverly csere, meg ilyesmikre gondolok, úgyhogy azt gondolom, hogy így nekünk volt egy szünetünk, ezt nem tudom mennyire tudják a hallgatók, volt pár előre felvett adás, és az elmúlt két hétben így nem kellett felvételt csinálnunk, de remélem, hogy te is úgy vagy vele, hogy nagy lelkesedéssel és kipihenve veted bele magad újra itt a podcast tengerbe.
Abszolút, én nagyon-nagyon vártam már egyébként a szeptember több szempontból is, az EB az egyik ilyen ok, tök jól segít majd minket így rá a szezonra. Egyrészt ugye most már tényleg nagyon sok jó NBA játékos láttunk, szupersztárokat, a legjobb játékosokat, illetve egy csomó olyan fiatal, én akár még sztár potenciálra rendelkező játékosok is hívnám őket, például mondjuk én Franz Wagnerbe nagyon-nagyon sokat látok. Tudom, hogy te is kedveled, de nem feltétlenül látsz bele annyit, mint én. Én kicsit arra is számítok, titkon, hogy neki ez egy ilyen nagyon komoly coming out party lehet ez az EB, és meglátjuk, hogy mi lesz a véleményed róla utána. Hát, ha ő is rá tudja magát tenni arra a térképre, amire azért nem egyszerű.
Figyelj, a százas listám utolsó helyére, ugye ő volt nálam a századik, igen, már rákerült, úgyhogy
azért. Nem annyira alulértéket nálad se. És nyilván utána nagyon várjuk majd az NBA-t, még jobban fogjuk várni az NBA-t, mint az EB-t, de az EB addig nagyon-nagyon jó kis segítség abban, hogy ne érezzük az elvonási tüneteket.
Bizony.
Hogy itt láttam. Szilgából, sziasztok!
Kedves hallgatók, hamarosan jövünk tehát, úgyhogy tartsatok velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogyha az ilyen extrább, vagy mondjuk saját szakmánkból egy picit kifele mutató adásokat is meghálájátok. Tudjuk, hogy ezt nem mindenki hallgatja végig, van, akit ez nem annyira érdekel. Tehát, hogy ettől függetlenül mi fontosnak tartjuk, hogy ilyen is legyen.
Igen, illetve aki végig hallgatja, biztos bele tud kötni dolgokba, de igyekszünk, és nyilván nagyon szeretjük ezt a sportot, de tudjátok, hogy nem feltétlenül azért a FIBA kosárlabdát szoktuk egész szezonban nézni. Ez körülbelül a 5%-a annak, ami figyelmet mi ráfordítunk a kosárlabda világára, a másik 95% azért az NBA.
Ez így van, ennek ellenére szerencsére egyre nagyobb az átfedés, legalábbis ami a világversenyeket illeti. Még egyszer mondom, a szokott menetrend szerint ebben a hónapban is hiába, hogy elvileg NBA-ben uborka szezon van, azért jövünk mi heti kétszer, de az is lehet, hogy az EB miatt egyszer-egyszer ilyen rövidebb, reagálós adások lesznek, különösen, és ezt nagyon várom, ha a magyar válogatott esetleg meglepetést tud okozni, úgyhogy tudtok minket támogatni Patreonon, ezt el akartam mondani, de úgyis tudjátok, és jelentkezünk még ezen a héten, és nem zárhatom le mással, mint hogy egyrészt sziasztok, másrészt pedig teljes szívünkből hajrá magyarok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.